Prédikáció 2011. január 23.
Az igehirdetés alapigéjét olvasom Lukács szerinti evangélium 13. részéből, a 29. versben a következőképpen. Akkor eljönnek napkeletről és napnyugatról, északról és délről, és asztalhoz telepednek az Isten országában. És íme, vannak utolsók, akik elsők lesznek, és vannak elsők, akik utolsók lesznek. Ámen. Keresztény gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Egy dolog különösen is nagyon kedves számomra, amikor református templomban járok, azt is mondhatnám nem éppen keresztény megközelítésben, hogy kicsit iridlem is a református testvéreket érte, és ez pedig az az asztal, az úrasztala, amit mi körülveszünk, mint egy család, egy nagy közösség. Bevallom őszintén, ez számomra, evangélikus lelkész számára is sokkal szimpatikusabb bizonyos értelemben, mint a mi oltáraink, szószék oltáraink. Kőszegen nevelkedtem, és talán testvérek közül jártak már ott, és tudják, hogy van egy csodálatos, kicsiny református templom a városban. Nem olyan régen épült, csak néhány éve. És az ottani lelkész, aki most már Debrecenben szolgál, elmesélte nekem a templom építészeti koncepcióját. Ha kívülről nézzük, akkor egy Erdélyben sokszor látható bogjához hasonlít, amik ott a mezőkön állnak, egy ilyen sátortetős kupolás épület, és a kupola tetején egy csillag alakú ablak van, egy rés, amin keresztül betűz a nap, és megvilágítja az Úr asztalát pontot középen, aminek az üveglapján keresztül ez a belülről növekvő fény, felülről kapott világosság egyre lejjebb és lejjebb ér, és a templom alaksorában is kirajzolja azt a csillag alakú sziluettet, amit a felső ablakon keresztül betörő fény világít oda. És ez a lelkész barátom elmesélte, hogy őt ez a szimbólum, ez a kép nagyon megragadja. Hiszen az Isten világossága a közösség örömén átszűrődve elérhet a legmélyebb pontokig. Azokhoz az emberekhez is akár, akik az Isten sötétségében élnek, oda is bevilágíthat az ő szeretete. És rajtunk keresztül, akik az asztal közösségnek a vendégei vagyunk. Egy evangélikus kollégám rövid kis történetét is szeretném idehozni most. Amikor a fia óvodába kezdett járni, egyik nap azzal a kérdéssel állított be otthon, nagyon morfondírozós tekintettel, hogy édesapa, szerinted Jézusnak milyen óvodai jele volt? Meghökkent ezen a kérdésen a kollégám, de aztán egyre inkább belegondolva ennek a kérdésnek a mélységéhez is elérkezett. Jézusnak milyen óvodai jele lett volna, ha óvodába jár? Elgondolkozott, és azt mondta, hogy hát valószínűleg bizonyára nem a keresztet választották volna neki az óvónénik. Sokkal inkább Jézushoz, az ő lényéhez, jelleméhez, szeretethez, amit ő sugárzott ebben a világban, az asztal képe illett volna. Jézus szolgálatának a középpontja a földi élete során azt gondolom, hogy az volt, hogy minél több embert leültessen Isten asztalához, a vele való közösségbe. Egyszerűen azért gyűjtött maga köré embereket, és azért indult el házról házra, lélektől lélekig, hogy leüljön egy asztalhoz emberekkel. Mert az asztal közösség, a közösség teremtésnek az eszköze. És a Bibliában, az Új Szövetségben ez a Jézus körül kibontakozó asztalközösség eszhatológikus távlatot is kap. A jövő reménységét fogalmazza meg. Az ókorban az emberek, a római birodalom sok-sok régiójában nagyon fontosnak tartották a méltóság, a tisztesség megnyilvánulásának a lakomákat. Egymást meghívva ezek közé ezekhez az asztal közösségekhez élték a társadalmi életet ezekben a városokban, közösségekben. De az ókori emberek kínosan ügyeltek arra, hogy a lakoma meghívásoknál a viszonzás pontosan megfelelő legyen az adok-kapok elv alapján. A méltóság a másik oldalon szégyennel párosul, hogyha ezek a szabályok nem kerülnek betöltésre. Egyenlő emberek között ez még egészen szabályozottnak tűnt, de ha egy gazdagabb ember, egy szegény embert hívott az asztalához, akkor bizony a szegény embernek jól fel kellett találnia magát, és különböző szolgálatokkal viszonzásképpen ennek a gazdagnak a méltóságát, a dicsőségét, a fenségét emelni. A patrónus és a kliens viszonyában bizony ezek a asztal közösség és lakoma helyzetek elég bonyolult szabályozáston mentek keresztül. Olvasunk az Új Szövetségben arról is, hogy az emberek hogy váltogatják a főhelyeket az asztal körül. Ez is ennek a gondolatkörnek a részeként csapódik le és tükröződik az Új Szövetségben. Jézus botrányos szolidaritása a szégyenben élőkkel, a kivetettekkel, a lenézettekkel, a szegényekkel és a nyomorultakkal alapot szolgáltatott arra, hogy őt is hozzájuk hasonlónak tekintsék. Bűnös, mert bűnösökkel ül egy asztalhoz. Rengeteg asztalhoz ülős történetet olvasunk, ha csak fellapozzuk az Új Szövetségünket. Több olyan történet van, amikor Jézust hívják magukhoz emberek, de vannak olyan elbeszélések is, amikor Jézus hívja meg magához, a vele való közösségbe, a környezetében élőket, akár a tanítványokat is. Zákeus, a leprás Simon, a farizeusok, akik meghívják őt, és sok-sok névtelen ember, bűnösök, prostituáltak, vámszedők, társadalom számkivetettjei, vagy talán az élekle alatt hozzá térő Nikodémus mesélhetne ezekről a találkozásokról. Már az is beszédes, hogy Jézus asztalos műhelyben cseperedik fel. Olyan felszabadító gondolat ezt egy kicsit ízlelni magunkban, hogy Jézus keze munkája nyomán hány asztal készülhetett el, ami köré emberek élete, közössége szerveződött. Jézus mestersége volt, nem csak szó fizikai értelmében, hanem lelki értelmében is, asztalokat teremteni, közösségi lehetőségeket teremteni. És ma, a 21. században Jézus nyomán így teremtődnek tanítványi közösségek az asztalok körül, Jézus asztala körül. Amikor Jézus valami gyönyörűt akar mondani Isten országáról, az elkövetkező új rendről, legtöbbször a közös étkezések képét hozza elő, de nem csak elméletben, hanem gyakorlatban is. Isten országa az, ha asztalhoz telepednek az emberek, sokféle különböző hátterű, lelkű, rangú, rendű rangú ember. Eljönnek a világ négy tájáról, és letelepednek egy körbe. Megvalósítják a szeretet egységét, és megosztják egymással azt, amiük van. Megtörik a kenyeret, megfogják egymás kezét, és megpróbálják megélni a mindennapokban azt, ahogy Jézus élt előttük. A sareptai özvegy és befogadja Illést. Kenyeret ad neki, kinyújtja a kezét, bár bizonyára nehezére esik. Sok-sok kérdés, vívódás van ennek a döntésének a hátterében. És mégis a kinyújtott kéz a közösség teremtő mozdulat és jó szó nyomán megvalósul valami csodálatos rendje az Isten országának. Egy emberélet és több emberélet is a szeretet közösségébe évelődik bele. Az Új Szövetség azonban nem csupán egyetlen helyhez, magához köti az Isten közösségének a megvalósulását, hanem egy személyhez, Jézushoz. és Jézus számára az Isten országa az itt és most, az emberek között megélhető, létrejövő új kapcsolat, ami találkozást és ünnepet jelent. Hiszem, hogy Jézus számára nem vált szét a földi világ és az Isten világa, ahol ő lakozik, a menny. A két világ teljesen átjárható volt. És amikor azt mondta, hogy én vagyok, akkor ezzel arról is bizonyságot tett, hogy ahol ő van, ott van az Isten. Az ő országa és a földi világunk nem két külön valóság, hanem egy és ugyanaz. És így telepedhetünk ma is asztalhoz. Ahogy a bibliai szövegben olvastuk, szó szerint nem is csak azt jelenti, hogy asztalhoz telepednek, hanem hogy közösségbe kerülnek egymással emberek. Isten hozza őket össze, nem emberi cselekedet ez. Az ökumenikus ima héten északról, délről, keletről és nyugatról, térbeli, de lélekbeli távolságokból is összegyülekeznek emberek. Megélik az asztal közösség örömét. És talán azt is mondhatom, hogy egy hétre kicsit modellezzük Isten országának ökumenikus lényegét. És aztán mindenki megy vissza a maga asztalkája, a maga oltára mellé. Van egy álmom, van egy nagy reményem, hogy nem csak ima heteket, vagy ima napokat fogunk tartani, hanem ima hónapokat, sőt talán ima éveket is egymással. És legalább elkezdjük, mert rajtunk múlik. Hiszen Isten országa nem darabolható föl felekezetekre, és felekezetek asztal és Isten tiszteleti közösségeire. Nagy álmom, hogy végre az lehet Isten szeretetének ünnepe, ami valójában. A mennyei ünnep, az örömünnep, mintha kicsit elhalványult volna a közösségeinkben, és bűnbánati liturgia lett belőle. Pedig eredetileg a gyökereit tekintve a Krisztussal megélt galileai asztalközösségekből, a Jeruzsálemben elköltött utolsó vacsorából, és az őskeresztény közösségek szeretett lakomáiból épült egybe, fűződött egybe ez a közösség. Aztán mi, egy kicsit kimért, tartózkodó, rendezett egyházi rítussá formáltuk, ami sajnos megoszt testvéreket, keresztényeket szerte a világban. Az a hitem és az a reményem, hogy az az asztal, ami itt középen áll, Jézus asztala, fonja össze és teremti egyé a keresztényeket, és így valósulhat meg ez az egység. Kicsiny asztalok körül talán konyhákban, ebédlőkben összegyűlve megélhetővé válik a testvéri egység. És ami kicsiben kezdődik, az a reményem, hogy nagy távlatokban is megvalósul. És erre én érzem Isten áldását és indítatását. Az utolsó gondolat egy történet mentén bomlik ki. Mindannyian jól ismerjük az Emmausi tanítványok elbeszélését. Ha már az asztalnál tartunk, és erről beszéltem ma egy kicsit, akkor eléggé meglepő módon ebben a történetben, jól ismerjük, mint bizonyára, nem csak egy asztalról, hanem négy asztalról is szó esik. Természetesen nem a szónak a fizikai értelmében. De hogy bomlik ki ennek a négy asztalnak az üzenete, arról hadd meséljek egy kicsit. Két tanítvány lógó orral indul Jeruzsálemből a városuk felé, Emmaus felé. A tapasztalatok súlya nehezedik rájuk. Elveszítették azt, akit nagyon szeretnek. Az első asztal a tapasztal. Az a kapcsolódás a múlthoz, ami nem engedi kibontakozni a jövőt. Mit tapasztaltak ők? Nagy-nagy szeretetet, lelkületet, lelkesedést, és aztán mindennek vége volt ott a Golgotán. Nehéz tapasztalatokkal, nehéz súllyal a hátukon visszatérnek oda a reménytelenség kiinduló pontjához, ahonnan elindultak. És aztán valaki csendben beéri őket az úton, és csatlakozik hozzájuk. És a második asztallal találkozunk. Mert az a valaki, az az ismeretlen és mégis ismerős, elkezdi őket vígasztalni. A második asztala vígasztal. Egészen egyszerű hétköznapi kérdésekkel kezdi. Miért búsultok? És aztán valahogy egy lelki pásztori, lelki gondozói helyzetben kibukik belőlük a keserűség, a szomorúság. És megéreznek valamit az Isten vígasztaló szeretetéből. És ez egészen odáig vezeti őket egy belső lelki formálódás nyomán, hogy marasztalják az idegent. És ez a harmadik asztal, marasztal. Maradj velünk, mert már esteledik, és a nap is alá hanyatlott. És bement hát, hogy velük maradjon. És innentől a történet már az utolsó asztal felé csúcsosodik, bontakozik ki, mert a marasztalás öröméből ünnep születik. A magasztalás ünnepe. A negyedik asztal a magasztal. És erről az asztalról nagyon sokat olvashatunk, ahogy letelepednek a köré, a kis asztal köré ott a csendes házban, és az az ismeretlen ismerős megtöri a kenyeret. És akkor megnyílik a szemük, és visszaemlékeznek arra az útra, amit a Jeruzsálemből való lógóorú menekülés előtt végigjártak valakivel. Jézus megmutatja magát, és a találkozás ünnepében ott az asztal körül a magasztalás csodáját élik át. De a történetnek még nincs vége, mert attól az asztaltól tovább kell indulni. Vissza a testvérek közé, hogy a magasztalás öröméből ők is részesedjenek. Asztaltól asztalig tart az út, Emmaustól vissza Jeruzsálemig. És a kenyér megtörésében, a közösség örömében megvalósul Jézus rendelése, az az út, amely soha nem ér véget. Asztalok, a közösség jelképei, Jézus óvodai jele. Egy csodálatos üveglappal elkészített asztal ott a kőszegi református templomban, vagy akár itt Solymáron. Ez a kedves, jól ismert asztal. Mind-mind arról beszél, hogy Isten országának vendégei vagyunk. És mondanám azt is, nem is csupán vendégek, hanem az asztal közösség részesei. Társak az úton, testvérek Isten szeretetében. A közösség öröme testvérek egységében bontakozik ki. És ebben az egységben a kétségeink ellenére megvalósul valami egészen csodálatos. Mert külön-külön csak szavak vagyunk, együtt azonban költemény. Kétségből egységre úgy találunk, ha egybegyűjt bennünket a szeretet. Áldások vagyunk egymásnak, és egymásért vagyunk áldás. Ez a közösség egy közös ég, Isten szeretetének oltalma alatt. Ha kinyitjuk magunkat egészen, egyszerre jutunk a szeretetbe. Amen.